Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 468-as dicséretünket kerestük ki énekes könyvünkből. 468-as énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva. 468-as dicséretünk első verse így kezdődik: zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a 468-as dicséret második és harmadik verseit énekeljük: ti vértanúi Istennek, kik mennyben szolgáljátok. A mi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek további megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, az alkalmakat, amelyeket te készítesz. Köszönjük a veled való találkozások csodálatos lehetőségeit. Köszönjük, hogy a földi életünk folyamán készítesz minősített időket. Olyan időket, amelyek a mennyből vannak minősítve, mennyből vannak elkészítve. Hogy veled találkozhassunk, hogy életünk benned megváltozzon, megújulhasson. A kegyelemben megtaláltassunk, fiakká lehessünk az atyai házban. Urunk, olyan sok mindent tud gondolni az ember szíve, elméje, egyházról, rólad a hatalmas Istenről. Olyan sok minden világi hazugság befolyásolhat bennünket. De jó megállni előtted és elcsendesedni, megüresedni minden világi szólamtól, amely bennünk tud dübörögni. Elcsendesedni a lélekben, és figyelni arra a szóra, ami a Bibliából bennünket elér, megérint, megszólít, és hozzád van. Így szeretnénk kérni, Urunk, hogy csitíts el bennünk minden egyéb hangot. Hadd legyen most kihegyezve a mi lelki hallásunk a Te szavadra. Hadd érjen az el bennünket megszólító erővel, ellenállhatatlan hatalommal, szereteteddel, minden kényszerítés nélkül, ami szívünk tudjon erre felelni. Hittel és odaadóan. Készítsd el így a mai Isten tiszteletet. Legyen rajtunk kegyelmed és áldásod. És Urunk, hadd kérjünk a gyülekezetünk szenvedőiért. Hadd kérjünk azokért, Urunk, akik kórházakban vannak, mélységben, betegségben. Könyörülj azokon, Urunk, akik most mennek keresztül nagy nyomorúságokon. Légy a mi betegjeink gyógyítója. Légy azokkal, Urunk, akik a mélyben vannak, akik sírnak, könnyeznek, szenvednek. Így kérünk azokért, akiknek a szíve gyászol, és az ő veszteségüket szokta eléd hozni, mert ezzel van tele most az ő lelkük. Áld meg örökké való mennyei vigasztalással őket. Emeld fel őket a mélyből, hogy a te békességed vigasztalóan az ő életüket betöltse. Köszönjük, Urunk, hogy a mi életünk neked drága és kedves. Köszönjük, hogy örökké való szeretettel szeretsz minket. Szólíts meg, érints meg ma is. Légy itt közöttünk, és áld meg minket. Ámen. Kedves testvérek, az új sorozatunkat folytatjuk, most már a harmadik vasárnapja, de még mindig János evangéliumnak az elején vagyunk. János evangéliuma első fejezetéből olvasom a mai vasárnapon a 29-es verstől a 39-es versig terülő igerész. Tehát az igehely János evangéliuma első fejezet a 29-estől a 39-es versig hallgassuk. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ez az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőz, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem. Akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, rátekintett Jézusra, aki arra járt, és így szólt. Íme az Isten báránya. A két tanítvány hallotta, hogy ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kívántok? Ők pedig ezt válaszolták, Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, egy héttel ezelőtt avval kezdtem a bevezetőt, hogy amikor beszél valaki Jézusról, nagyon hamar kitűnik, hogy megragadta-e már őt az evangélium, vagy nem ragadta meg, és rutinból beszél. Ma valahol innen folytatjuk. Ma úgy kezdeném, hogy amikor valaki Jézusról beszél, akkor kitűnik egyből az, hogy az Istennel való kapcsolat neki teher és nyűg, vagy pedig maga az élet. És ez attól függ, hogy valakinek az Istennel való kapcsolat éppen teher, nyűg, vagy éppen maga az élet, hogy hogyan kapta a tanítást. És itt előjön egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hova tesszük a tanításkor, a Jézusról való tanításkor a hangsúlyt? Nem mindegy. A mai címünk így fog hangozni, a tanítás hangsúlyai. Tehát ez a mai címünk, a tanítás hangsúlyai. Haladunk tovább a János evangéliumában. A múltkor is keresztelő Jánosról volt szó, mint az igazi tanúról, akit a mennyből küldött Isten. Most is Jánosról lesz szó, de most odafigyelünk arra, hogy ő mire helyezi a tanításban a hangsúlyt. Nagyon fontos ez. Az egész igerész, amit ma olvastunk, erről szól. János ugye ezért küldte el Isten Jézus Krisztus fellépése előtt, hogy előkészítse a Mesiásnak a terepet. Mondtam a múltkor, hogy keresztelő Jánosnak az egész szolgálata, élete egy útjelző táblához hasonlít, ami Jézusra mutat. A szavai, a tettei, a beszéde, minden Jézusra mutat. És ebben a szakaszban is ezt olvassuk, hogy ott veszik körül hatalmas tanítványi sereg, ekkor még keresztelő Jánost. Jézus arra jár, és bizonyságot tesz Jézusról, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Ott hallgatják a tanítványok. Aztán beszél, ugye itt a munkájáról beszél a személyéről. Tudjátok, ez az, akiről megmondtam, hogy utánam jön valaki, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Ő azért jött, mert az Isten küldte a mennyből, hogy hordozza a világ bűneit. Aztán másnap megint arra jár Jézus, és itt már csak megint a személyéről beszél keresztelő János, annyit mond, íme az Isten báránya. És két tanítványa egyből ott adja Jánost, és elindulnak Jézus után. Követik őt. Jézus észreveszi, megszólítja őket, és megkezdődik a kapcsolat. Tanítványá lesznek. Ugye a két tanítványból az egyik András, Péternek a testvére, és az egész történet gyönyörűen elmondja, hogy honnan kell eljutni, hova. És a tanításnak a hangsúlyai igazából hol vannak jó helyen. Nézzük akkor ennek az igerésznek az igazi üzenetét. Az első pontunk a tanításnak a megközelítése. Rengetegen beszélnek Krisztusról. Gondoljátok bele, hogy csak Magyarországon van 1500 református lelkész, 1800 katolikus pap. Itt nem érdek hitoktató, a többi egyházat nem is mondom. Nagyon sokan beszélnek Jézusról. Sokan mondják a tanítást. De nem mindegy ám, hogy hogyan. Nézzétek ezt a történetet. Ugye, hogyha a tanítást máshogy közelítem, meg itt két variáció van. Ha én egy elméleti tudást akarok átadni, egy elméleti ismeretet, máshova helyezem a hangsúlyt. Ha képzeljétek el egy lelkész, elméleti tudást akar csak elmondani, hogy ez van megírva a Bibliában, akkor szépen úgy fogja felépíteni az üzenetét, a prédikációt vagy a hittanórát, hogy megpróbál emberi logika szerint építkezni, kognitív értelmi dolgokat, tehát az értelmi dolgokat, érveléseket szépen föl sorakoztatja, és megérkezik a célhoz, eljutott innen, oda. De hogyha én az életre teszem a hangsúlyt, és nem elméleti tudást akarok átadni, hanem arra helyezem a hangsúlyt, hogy itt magáról az életről van szó, akkor más a megközelítés. Kevésbé lesz fontos a jó logikai sorrend, kevésbé lesz fontos az értelmi érvelés, mert másra tettem a hangsúlyt. Itt már az ember beszél személyes tapasztalatról, az Istennel megélt közösségről, és más lesz a hatása is. Hadd mondjak egy példát, kicsit apró pénzre váltva azt, amiről most szó van. Vegyük a tékozló fiú példázatát, mind ismeritek, amikor egy apának van két fia, és a fiatalabbik fiú kikéri a vagyon ráeső részét, még az apa életében, ugye ez a régi világban is egy arcátlan pimasság volt. Az édesapa kiadja neki szomorúan, hogy hát a fiamnak nem az én velem való kapcsolat kell, hanem csak a pénzem, odaadja az örökséget, és az össze is csomagol, elvegy messze vidékre, eltékozolja az apja vagyonát. És ugye ott nagy ínségbe kerül, ott kezd gondolkodni, hogy hát mekkora badarságot csináltam, az én apámnál milyen jó dolgom volt, én ott hagytam, elvertem a pénzét. Na ott magába száll, bűnbánatot tart, ugye visszatérés, bocsánatot kér, az apa pedig visszafogadja. Egy hittanórán ezt elmondom, hogy hát volt egy apa, volt két fia, az egyik elkérte a vagyont, elment, eltékozolta, aztán megvakarta a feje hátulját, hogy hát ez nem volt így jó, és hazament. Átadtam a történet ismeretét, de ez nem lett személyessé a gyermekeknek. De hogyha ezt egy hitoktató úgy mondja el, hogy ebben a történetben az apa Isten szimbolizálja. A fiúk, az apa fiai, az te meg én vagyunk. A tékozló, mi vagyunk. És amikor ez a tékozló otthagyja az apját, akkor itt arról beszél Isten, hogy mi emberek elhagytuk Istent. Te is, én is. És mi Isten nélkül elherdáltuk minden javát az Úrnak. Az áldásait, amit kaptunk, mindent tönkretettünk. Hiszen a bűn esetben bejött a halál, bejött a betegség. Isten, amit csodálatosan megalkotott a teremtésben, mi azt hazavágtuk. Tönkretettük, bűnnel szennyeztük, és még ott hagytuk Istent, aki az életünk volt. És van az ember életében, ha eljut idáig egy pont, amikor rádöpen erre. Elrontottam. Elveszítettem azt, aki nélkül nem tudok élni. Visszatérek Istenhez, és bocsánatot kérek. És ezt jelenti hazamenni, bocsánatot kérni. És Istennek nézzétek, milyen a cselekedete. Ugye az apa visszafogadta fiával, aki ezt nem érdemelte meg. Ilyen Isten, velünk, te veled, meg én velem. A bocsánatot kérsz, visszafogad gyermekévé. Na ez így van elmondva egy gyerekek, a hittanorát gyerekeknek, azt megérzik, hogy itt az életre tettük a hangsúlyt, róluk van szó. Nem egy történetet fognak lexikálisan ismerni, hogy ja, igen, van egy ilyen, hanem itt azt fog beugrani, hogy rólam van szó. Volt egy kis város, annak volt egy helyi újságja, és ebben a helyi újságban volt egy a vasárnapi számban reggel egy ilyen kis vallásos rovat, oda be lehetett írni hallgatói levelek, olvasói levelek, és nagy fölháborodást keltett abban a kisvárosban, hogy beírta egy ember, név nélkül persze, a kis levelét, hogy innentől kezdve úgy döntöttem, hogy nem járok templomba. Teljes időpocsékolás. Hiszen 40 éve jártam minden vasárnap templomra, körülbelül 5000 igehirdetést hallgattam meg, és hát talán, ha 5-re emlékszem, úgyhogy micsoda időpocsékolás, úgy írta alá, hogy unott és unalmas. Ez volt az ő hívó neve, unott és unalmas. Na hát, felpesdült az élet a kis városban, rengeteg levél érkezett. Rengeteg felháborodott levél, akik ugye hát értelemszerűen igyekeztek megvédeni a hívő életnek a renoméját, hogy hát azért ez milyen badarságot írt. Csodálatos dolog igehirdetéseket hallgatni, azon megváltozik az ember élete, újjá lesz. És voltak olyan hallgatói levelek, akik meg az unott és unalmas ember mellé álltak, hogy igen, az teljesen felesleges, az igehirdetés az egy badarság, és arra oda se kell figyelni. Na és képzeljétek el ezt a nagy vitát, amit ugye hozott le az újság hétről hétre, egyetlen egy levél szépen lezárta. Következő érkezett a szerkesztőségbe, le is közölték, utána már nem volt vita. Levél így hangzott. Elhatároztam, hogy én jövő héttől kezdve nem fogok enni. Teljes időpocsékolásnak tartom, hiszen már 40 éve eszem minden nap. És körülbelül több mint 5000 étkezést fogyasztottam el a 40 év alatt, és hát maximum 5-re, ha emlékszem, micsoda időpocsékolás. És aláírás, volt humora az illetőnek, így írt alá, féleszű éhező. Nagyon szépen helyre rakta a véleményeket. Tudjátok, a vallásos ember lexikális tudást tesz magára. Bibliai történetek ezreit ismerik emberek lexikálisan. Mert a tanítójuk a tanításban a hangsúlyt az elméleti tudásra tette. Nem vált életté. És amikor nem válik életé az, amit mi hallunk, akkor képzeljétek el, az Istennel való kapcsolat, az Istenről való tanítás nyűg lesz, teher lesz. Mennyi emberrel találkozom, akinek nyűg az, hogy hát elvárja a családja, hogy el kell menni templomba, elvárja a családja, akkor így legyen, meg a karácsonykor úgy legyen, meg amúgy legyen. És mennyi ember van, akinek öröm, ha van gyülekezeti alkalom? Öröm, mert életet talál abba, hogy hallgatatok igehirdetést. És Istennek úgy tetszett, hogy a bolondságnak látszó igehirdetés üdvözítse az ige hallgatót. Hát mekkora lehetőség ez? Ott lehetek a gyülekezetbe. Ki nem adnám? Mennyi embernek egy-egy ünnep, az egyházi ünnepeink? Nem nyűg és teher, hanem maga az élet. Mert arra emlékezik, hogy mit tett az Isten én értem. Egészen más a hangsúly, mert más a tanításban a megközelítés. És most nézzétek Keresztelő Jánost. Mindaz, amit felolvastam a mai igerészben, két dologról beszél, de világosan meg lehet különböztetni, hogy János mire teszi hangsúlyt. Beszél Jézus Krisztus munkájáról, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Jézus munkájáról szól, de utána beszél az ő személyéről. Ez az, aki a mennyből jött, akit az Atya küldött. Én bizonyságot teszek róla, hogy ez az Isten fia. Ő az, aki megelőz engem, mert előbb volt. Ott volt a teremtésnél. Őt küldte az Isten. Ő rászállt le a Szentlélek. Aki engemet elküldött, mondja János, az nekem azt mondta, hogy akire látod a lelket leszállni, az az, aki Szentlélekkel fog keresztelni. Beszél a személyéről. Másnap, ugye amikor a tanítványai közül kettő elhagyja őt, mert Jézus után megy, akkor is a személyéről beszél, íme az Isten báránya. Csak ennyit mond. És két tanítvány elindul követni Jézust. Tudjátok, nagyon fontos, hogy legyen ismeretünk Jézus Krisztus munkájáról. Megható és csodálatos, hogy mit tett az Isten Jézusban, értünk. Ezt kell tudni, kell ismerni. Megható a munkája, de a lénye az maga a csoda, az magával ragadó. Jézus Krisztusnak a lényét önmagáért szeretni. Nem azért szeretni Istent, mert ő megváltott a pokolból, hanem azért szeretni, mert hogy kicsoda ő, önmagáért szeretni. Egészen máson van a hangsúly. És nézzétek, hogy Keresztelő János mondani valójának mik a hatásai. Amíg a munkájáról beszélt, addig a sok-sok tanítvány, aki ott mellette, hallgatott, figyelt, hadd mondjam így egy picit, hogy csak bámultak. Amikor a lényéről beszélt, íme az Isten báránya, egyből elindult néhány tanítvány követni Jézust. Vagyis ott hagyták az addigi tanítójukat, és elindultak Jézushoz. Aztán megtörténik a kapcsolatfelvétel. Ugye követik Jézust, megfordul, rá kérdez, hogy mit szeretnétek. Hol laksz, mester? Jöjjetek, meglátjátok. Isten fia magához hívja őket. Megtörténik a kapcsolatfelvétel, kapcsolattá lesz, életté lesz az ő életükben. Lukács evangélium a 6. részében van egy különös mondat, amely azt mondja, hogy Jézushoz tömegek jöttek, akik érinteni akarták. Ez a szó van ott. Érinteni akarták Jézust. És tényleg, akik érintették, azok meggyógyultak. És erről szól, testvérek, igazából minden igehirdetés. Erről kellene szólnia minden egyházban, minden hittanóra, minden istentisztelet, hogy Jézussal a kapcsolatfelvétel, az élő kapcsolat megtörténjen, kapcsolatba kerülj avval, akit a mennyből küldött neked az Atya. Ezen a cél, kerülj kapcsolatba Jézussal, érints meg őt, kezdj el vele beszélni. Úgyhogy a te életed az övé legyen, ő meg a tied. Hogyha ez nem történik meg, nagyon sok esetben a tanító hibája, mert a tanításban rossz helyre tette a hangsúlyt. Egy prédikációt el lehet mondani unalmasan, személytelenül, úgyhogy nincs megszólító ereje, noha esetleg, ha átnéznénk dogmatikailag a mondatokat, akkor minden stimmelne a Bibliával. De nem támad a nyomában élet. Akkor meg célt tévesztett az igehirdetés, vagy éppen az a hittanóra. Mindig az a cél, hogy megérintsd Jézust. megtörténjen a kapcsolatfelvétel. És ebben te meggyógyulj. A te életed helyreálljon. Az Istennel való elvesztett kapcsolat helyreálljon, és te életet nyerj ebből. Üdvösséget. Csendesen kérdezem meg tőletek, hogy hogy kaptál eddig tanítást? Min volt a hangsúly? Elméleti tudáson, és akkor rengeteg mindent beszívtunk lexikálisan, ki volt Péter, ki volt János, Keresztelő János, ez az amaz, Dávid, Jónatán, Saul király, és ha beszélnek róla, akkor jaj, jaj, tudjuk ki. Vagy az életem volt a hangsúly. És amikor Jézusról van szó, akkor felragyog az arcod, mert átmentél a csodán, megismertem őt. És az én életem az övé lett. Drága testvér, neked személyes lett-e már az Istennel való kapcsolat, amiről a tanítás szólt évtizedeken keresztül a te életedbe. Személyes lett-e már. Hogy állsz a kapcsolatfelvétellel? Ezek nagyon komoly kérdések, és a mai ige ezt megkérdezi. Te hogy állsz a kapcsolatfelvétellel? És ha ma hazamész innen az Isten tiszteletről, hadd kérjelek meg, hogy menj be a belső szobádba, és szólítsd meg az Úr Jézust. Nem baj, ha töredékesen beszélsz vele. Beszélj vele. Mondd el neki, ami van benned. Mondd el neki, hogy szeretnél vele kapcsolatot. Ennyit kérek, de ma mondd el neki. Keresztelő Jánosnak kétfajta tanítványaival találkozunk a Bibliában. Aki közöttek jobban ismeri a Bibliát, az tudja, hogy még az apostolok cselekedeteiben is többször előjönnek, ugye Pál apostol a missziói útja során többször belebotlik Keresztelő János tanítványaiba. Ugye ez azért furcsa, mert Keresztelő Jánosnak az összes üzenete Jézusról szólt, Jézusra mutató volt minden bizonságtétele. Az ember arra gondolna, hogy hát a legnormálisabb esetben Keresztelő János minden tanítványának, értsétek jól, Keresztelő Jánost kellett volna otthagyni és menni Jézus után, mert Keresztelő Jánosnak ez volt az üzenete, hogy mindenkit oda tereljen Jézushoz. Ez lett volna a természetes tanítványi fejlődés, ott vagyunk Jánosnál egy ideig, hallgatjuk őt, és ő tovább vezetett Jézushoz, akkor haladunk tovább Jézushoz. Ez lett volna az egészséges tanítványi fejlődés, továbblépés, Jézus megtalálása. Erre a Bibliában mégis azt találjuk, hogy kétfajta tanítványok vették őt körül. Ugye az egyik csapat az egészséges fejlődésen továbbment, vagy keresztül ment, hiszen továbbléptek, megtalálták Jézust, mint ahogy itt a mostani történetben is, létrejött a találkozás. És volt egy csapat tanítványa, akik Keresztelő Jánost favorizálták, csüngtek rajta, nem léptek tovább. Pedig János tovább akart őket vezetni, nem kötötte őket magukhoz. A János evangéliumának az egyik fejezete elmondja, majd oda fogunk érni, hogy van, amelyik tanítványa így meg is jegyezte kicsit olyan kritizálósan, hogy hát hogy lehet az mester, hogy aki bizonságot tette, az a Jézus, az több tanítványt szerez, keresztel, mi meg itten fogyunk, és ezt helybe hagyja a Keresztelő János, hogy igen, igen, ez a jó, hát én azért küldettem el, hogy ő neki legyenek tanítványai. Neki növekednie kell, nekem kisebbé lennem. És mennyi tanítvány ezt nem értette meg. Kétfajta tanítvány, az egyik elment Jézushoz, jól tette, a másik ott maradt vele. Pál találkozik Efézusban, Kis-Ázsia fővárosában Keresztelő János tanítványaival, és döbbenten beszél velük, hogy hát nem mentetek tovább Jézushoz? Hát nem, hát mi a János tanítványai vagyunk. Hogyan? Hát János Jézusról beszélt. Ja, ott esik le nekik. És akkor megkereskednek az Úr Jézus nevére. De milyen különös ez? Milyen különös, hogy ilyen tanítványok tudunk lenni, hogy megállunk egy földi tanítónál, és hát az összes földi tanító Jézushoz akar tovább terelni. Mi meg megállunk a földi tanítónál. Az meg aztán külön súlyos bűn egy tanító részéről, aki magához köti a tanítványokat. Sajnos erre is van példa, sokszor szektákban, és nem csak szektákban, hogy egy-egy tanító magához köti a tanítványait, mert az ő egójának ez így felel meg. Van egy különös ige a Korintusi első levél 3. fejezetében. Nézzétek meg, hogy Pál apostol hogyan beszél önmagáról, mint tanítóról, meg a többi tanítóról. 1 Korintus 3-ban ugye olvassuk. Igen, itt. Ha az egyik ezt mondja a gyülekezetben, én Pálé vagyok, a másik meg azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós? És ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig ki úgy, ahogyan megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Ugye milyen különös Pálnak a hangsúlya saját magáról is, mint tanítóról, az egész hangsúlyát megy Istenre, aki a növekedést adja, a kegyelem munkáját végzi a tanítványban, és gyakorlatilag kimondja, hogy a tanító, hát a senki, nem az számít. Isten eszközei. És Isten, múltkor is mondtam, ugye Bálám Szamara történetét ismeritek a 4 Mózes könyvéből, Isten, ha kell, egy szamarat is tud használni. Úgyhogy kik a tanítók, papok, pásztorok? Senkik. Ki számít? Isten. Isten, aki megszólít, aki megérint, és akit, ha te megérintesz, a te életed fog megváltozni és meggyógyulni. Isten számít, aki a növekedést adja, aki újjátesz téged. Ő adja a kegyelmet, nem a lelkészek. Ő adja az üdvösséget neked, nem a papok és a lelkészek, és nem az egyház. Ezt mind a megváltó, hatalmas Isten adja. Jézus Krisztusnak a személye maga a csoda. És ide kell eljutnunk. Amikor hallgatsz egy ige hirdetést, akkor a hitednek a szemeivel Jézus személyét kell meglátni, és benne gyönyörködni. Mert Jézus Krisztus maga a csoda, a lénye. Aki benne eljött, az maga az Isten volt. Ugye ezt mondja a Biblia, hogy benne lakik az Istenség egész teljessége, oszthatatlan egységben. Ő a testélettige, ő a testet töltött Isten. Benne eljött az, aki a világot alkotta, aki téged megteremtett, aki megváltott, megszentel, aki ma is él és üdvözít, benne megjelent az Isten. És ezért mondja János az evangélista a prológusban, hogy az ige itt élt közöttünk, a testélettige is, mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Gyönyörködve mondja el, láttuk, itt volt közöttünk, megfoghattuk, megtapinthattuk, kezet foghattunk vele, láttuk benne az Istent, és láttuk benne az Istennek a dicsőségét. A legnagyobb csoda ő maga, az is csoda, amit tett érted. Gondolj bele, hogy mi az, amit Jézus Krisztusban Isten fizetett érted, mert nagyon sokba kerültél Istennek. És zsidó talajon értető könnyen ez a kifejezés, hogy az Isten báránya. A zsidó embernek a bárány az áldozati állat volt. Sokszor mondtam, most is elmondom nektek, biztos vannak közöttünk esetleg, akik még ezt nem hallották, és őértük érdemes elmondani újra-újra egy-egy bibliai gondolatot, amikor az Ószövetségben vétkezett egy zsidó férfiú, akkor kegyelmet kellett nyernie, különben a bűn büntetése halál volt. És fogott egy bárányt a nyájából, elvitte a jeruzsálemi templomba, az egyetlen áldozó templomba, rá kellett tenni a fejét a bárány, a kezét a bárány fejére, és meg kellett vallani a bűnt. Hogy mondjuk, Istent káromoltam. Vagy bármi, amit elkövetett. és utána a lévita pap levágta a bárányt, és elégették az égő áldozati rézoltáron. A bűnért meglakolt a bárány, és kegyelmet kapott az, aki ezt az áldozatot elfogadta, aki bemutatta. Amikor keresztelő János a zsidó hallgatóknak rámutat Jézusra, és azt mondja, hogy íme az Istennek a báránya, aki hordozza a világ bűnét, ez egy zsidónak tökéletesen értető volt, hogy Jézus az a személy, akire, mint áldozati bűnbakra, minden rá lesz pakolva. Az én bűnöm, a te bűnöd, Ádámtól a legutolsó emberig, aki fog élni, Krisztus eljöveteléig. Az összes ember bűne az Isten bárányára lesz rátéve, és meg lesz rajta büntetve. Ő fog meglakolni én helyettem, meg a többi ember helyett. Belegondoltatok, hogy ez micsoda ár, amit Isten fia fizetett, érettünk? Emberi értelem ezt föl se tudja fogni. A Szent Isten bűn ellen való haragjának a súlyát Jézus szenvedte el. Az utolsó ítéletkor ennek ránk kellene hullania, de Jézus előre ezt elhordozta. Meglakolt helyetted. A te gonoszságaidért. A te minden bűnödért. Minden hazugságodért. Minden csalásodért, lopásodért. Minden káromlásodért. Minden szívedben levő gyűlöletért. Jézust büntették meg, és ezt hagyta. Sőt, önként jelentkezett, hogy én leszek a ma bárány, akire mindent rá lehet. Mindent rá lehet tenni. Az is csoda, amit Isten tett érted Jézusban. Küldött egy helyettest, egy bűnbakot, aki helyetted megbűnhődött. Levette rólad az ítéletet. De a lénye, a személye, az nagyobb csoda, mint amit tett. Az a szeretet, ami van benne, irántad. Az a tisztaság, ami van benne, az az örökkévaló kegyelem, irgalom, a lényének a teljesség, amellyel irántad vonzódik, az mindent felülmúl. Ez a Jézus, akiben mi hiszünk. Ez a Jézus, aki ma küldi az igéjét, és az igehirdetésben veled találkozik. És az ige hirdetésen keresztül téged megszólít, magához von és eljegyez. Hogy te az övé legyél, és ő a tied. Luther Márton, a reformátor így beszélt Jézusról, csak hogy kifejezze, hogy neki mit jelent Jézus, független a tanítástól. Jézus személye. Luther azt mondta, hogy a mennyország Jézus nélkül még az se kell, de Jézussal a pokolba is szívesen elmennék. Értitek? Hangsúly. Jézus nélkül a menny sem kell, de Jézussal, hát, még a pokolba is elmennék. Megfogalmazta, amit jelent neki Jézus, a mindent, az életet. Ide kell elvigyen téged a kegyelem munkája. Ma is egy történettel zárom. A nyugati országban volt egy Alissa nevű keresztény lány, aki hitben járt, és nagyon komolyan vette azt, hogy a hívő ember az bizonyságot tesz Jézusról. Volt neki négy barátnője, akik ateista családban nevelkedtek, nagyon sokszor bizonyságot tett nekik az Úr Jézusról, sokat beszélgettek, néha fél éjszakát a négy nem hívő barátnővel át beszélgettek Istenről, mennyországról, a rossz eredetéről, de szó volt benne sok mindenről, még az abortuszról is, minden olyan dologról, ami előjön etikai kérdések, és hallhatta ez a négy leány Alissának a bizonyságtételét, hogy a hív ember hogyan látja ezeket. Alissa nagyon szerette a négy barátnőjét, és nagyon szerette volna, hogy ők a hit útját válasszák, megtérjenek, Jézusé legyenek. És nagy csalódására, hiába volt a szoros kapcsolat, a szoros barátság, a rengeteg beszélgetés, ez úgy tűnt, hogy ez a négy lány ez nem igazán nyit Isten felé, jókat beszélgettek, de nem hozták meg a döntést, hogy igen, ők Jézusai szeretnének lenni. Aztán elballagtak, mindegyik ment a négy égtáj fele különböző főiskolára, és kicsit lazább lett a kapcsolatuk, E-mailben még tartották a kapcsolatot, a szünetekben találkoztak, néha együtt nyaraltak, a beszélgetések még mindig megvoltak, és a főiskola után aztán mindegyik munkát vállalt, és itt eléggé megszakadt a kapcsolat. Alissa is az ország túlsó végébe kapott állást, és amikor egyik nyáron hazajött, összetalálkozott a négyből az egyik barátnőjével a bevásárló központba, babakocsitól, kisbabával, nagyon megörültek egymásnak, de Alissa elszomorodott a szívében, amikor azt hallotta, hogy hát a egykori barátnő az így házasságon kívül szülte ezt a gyermeket, és ugye az volt benne, hogy hát annyit beszélgettünk Isten dolgairól, mértékéről is. Mégis így csinálta Dekár. Aztán mondta, hogy fölvehetem a babát, és odaadta a kezébe a barátnője, és miközben átvette Alissa a kisbabát, akkor mondott valamit a anyuka. Azt mondta, hogy tudod, Alissa, ezt a kisbabát, ezt neked köszönhetem. Mert teherbe estem, és arra gondoltam, hogy akkor elvetetjük ezt a babát, de eszembe jutottak a beszélgetéseink. És így hoztam meg a döntést, ez a baba életben maradjon. Ezt a történetet azért meséltem el nektek, mert beszélünk sokat a környezetünkben Istenről azoknak is, akik nem hallhattak gyermekkoruktól fogva Jézusról. Van nekem is olyan ismerősöm, aki felnőttként hallott először Istenről, és neki ez furcsa, idegen, mert a környezete nem ismerte az Urat. Megmaradnak a beszélgetések. Az majd Isten titka, hogy az majd mikor fog beérni esetleg megtérésé. De a bizonságtételben, amikor az életre tesszük a hangsúlyt, akkor az gyümölcsöt terem. Emlékezni fognak rá. 10 évvel, 20 évvel később, 50 évvel később, hogy te akkor ezt mondtad, és rám az nagyon nagy hatással volt. Beszéljetek Jézusról. Akkor is, hogyha nem látszik annak egyből a gyümölcse. És a hangsúlyt sose az elméleti tudásra tegyétek. Az életre. Eljött erre a világra az Isten báránya, aki szeret téged, és azt szeretné, hogy élj örökkön örökké. Mit szólsz ehhez? Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, szeretnénk eléd hozni, hogy annyiszor hallottunk bibliai történetet, a több száz biblia, a hittanórán, a bibliórákon, Isten tiszteleten, és volt, ami megragadott, volt, ami nem is hallottunk meg. És most derül ki, Urunk, hogy tényleg hova kerültek a hangsúlyok. Olyan jó látni azt, hogy a tanításnak vannak hangsúlyai is. Keresztelő János, ahogy beszél, ahogy tanít, a megfelelő helyre tette a hangsúlyt. Beszélt arról, ami nagyon fontos. Jézus Krisztus küldetéséről, a munkájáról, a váltságról, de a hangsúly a személyén volt. Az ő isteni lényén, aki örökkévaló szeretettel jött a mennyből, hogy bennünket megérintsen és Istenhez visszavezessen. És olyan jó hallani János apostolnak is a bizonságtételét, hogy láttuk Jézusban az Atya dicsőségét, telve kegyelemmel, igazsággal. Urunk, szeretnénk kérni téged, hogy a sok hallott ige, amit eddig életünk folyamán hallottunk, hadd legyen életté, hadd legyen a helyesen a hangsúly az életen, és hadd legyen ránk az hatással, mentsen meg minket, szólítson meg, találjon szíven, és vonjon oda te hozzád. Őrizd meg minket, Urunk, hogy megrekedt tanítványok legyünk, mint keresztelő Jánosnak néhány tanítvány, akik megrekedtek az emberi tanítónál. És bár ott voltak, nem hallották meg, amit a tanító mondott. Könyörülj, Urunk Istenünk, szerte a világon, az egyházakban, a megrekedt tanítványokon. A megsüketült tanítványokon. és indíts el bennünket úgy, ahogy az a két tanítvány elindult Jánostól Jézushoz. Mert hallották, hogy íme az Isten báránya. Így indíts el bennünket Jézushoz. Megtaláljunk téged, és találkozás legyen ebből. És örök élet. Kérünk a betegjeinkért, kórházban levő testvérekért. Légy az ő orvosuk, gyógyítójuk, megáldójuk, vigaszuk és erejük. Könyörülj a szomorkodókon, a gyászoló szívűeken. Cselekedd meg velünk csodáidat. Emelj fel a mélyből. Érints meg. Ölelj át. Köszönjük, Urunk, hogy ennyire szeretsz, és meg is teszed. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda Krisztus elé. Az Úr hallgasson imádságokat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ámen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a Biblia azt mondja, hogy az Úr megáldja a jókedvű adakozót. Úgyhogy hordozzuk a gyülekezeti kiadásainkat és adományainkkal, valóban örömmel, imádságban az Úr a mi reményünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Testvérek, a záró énekünk a 468-as dicséret utolsó három verse, és kivonulás előtt még elénekeljük fennállva a himnuszt is. Tehát először záró énekünk 468-as énekünk, 4., 5., 6. versei, majd fennállva a himnusz. 468-as énekünk 4. verse így kezdődik. Ti bűnösök, mert ő hordott, ti értetek kint, s átkott.
Halljátok, nagyon.